Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá egy érdekes, sokunkat érintő témával. Ezúttal annak járunk utána, hogy hogyan működhet itthon az Európában már jól bevált REL, azaz rövid élelmiszer ellátási lánc. Buza Sándor kérdezte vendégeit a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Megtartották az első REL Expót Magyarországon. Hogy miről is van szó, erről két szakértővel beszélgetek. A telefonvonal túlvégén, az egyik telefonvonal túlvégén Kujáni Katalin, PhD szakmai projekt koordinátor, aki egyébként ennek az egésznek a koordinátora volt. Csókolom, Katalin!
Jó napot kívánok!
A másik vonalon pedig Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület elnöke. Szervusz, Andrea!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Amíg kiköhögöd magad, addig a Katalintól kérdem azt, hogy voltaképpen mi is az a REL, aminek egyébként már vannak nyomai Európában, nálunk pedig még csak úgy éppen alig-alig látszik.
Igen, a rövid élelmiszerellátási lánc az relatíve egy új fogalom Magyarországon. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy helyi szintű összefogás jön létre, termelők, köztes szereplők, segítők, egyesületek, kereskedők által, önkormányzatok által, és ennek a helyi összefogásnak az eredményeként a lényeg az, hogy a helyi termékek minél egyszerűbben és minél könnyebben eljussanak a fogyasztókhoz. Ezt nevezzük ma rövide élelmiszerellátási láncnak.
Oké, akkor az Andreától szeretném megkérdezni. Andrea, hány éve beszélgetünk erről, hogy de jó lenne ilyen?
Hát a vidékfejlesztési program pályázati kiírásaiban már ez a fogalom megjelent, és talán itt jelent meg először, ami ugye most zárult, és most következik majd az új tervezési ciklus, úgyhogy talán innentől mi itt Magyarországon.
Most innentől, tehát akkor valami elindulhatott. Katalin, én úgy tudom, hogy ezen a konferencián nagy hangsúlyt kapott az a fajta kutatásnak, annak a fajta kutatásnak a prezentációja, amelyik arra volt hivatott, hogy bemutassa azt, hogy valóban Európában, a franciáknál, a németeknél, az olaszoknál már tökéletesen működik ez a rendszer. Hogy állnak ők?
Igen, ezt a kutatást úgy hívták, hogy Smart Chain, okos láncok, és ezt az Európai Unió hozta, keltette életre annak érdekében, hogy jobban lássuk a rövid élelmiszer láncokat a nyugat-európai és a kelet-európai országban is. 9 országban folytak kutatások. Szerbiában, Magyarországon, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban, Romániában, és az a lényeg, hogy láttuk azt, hogy a nyugat-európai országok már nagyon fejlett szinten tudják ezt a rövid élelmiszerláncot csinálni, olyan új innovatív megoldásaik vannak, ami már nem csak a kicsi, de a közepes méretű termelőknek is megoldást kínál a könnyebb piacra jutásra. Mi Magyarországon próbáljuk hasonlóan ezeket, nem azt mondom, hogy átvenni, mert átvenni nem kell a jó gyakorlatokat, viszont megnézni, tanulni belőle, és hasznosítani a mi saját környezetünkben. Elég sokat sikerült már, akár egy automatára, ha gondolunk, egy helyi termékautomatára, sajtautomatát már láthatunk a piacokon, vagy ilyen a bevásárló közösségek, ami szintén egy nyugat-európai franciaországi példa, amit most azért már elég sokan ismerhetnek Magyarországon.
Akkor, amikor rövid élelmezés ellátási láncról beszélünk, akkor mindig óhatatlanul a kis és a középtermelőkre kell fókuszálnunk. Kérdezem ezt azért, mert azért ma már Magyarországon vannak olyan multik, akik azt teszik ki az ablakba, hogy például a friss zöldség 48 órán belül ott van a fogyasztó asztalán.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha a nyugat-európai példát nézzük, akkor itt gyakorlatilag mindenkinek itt van ez a terep, mindenki tud vele foglalkozni. Például, nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, de Franciaországban az Auchan az, aki nagyon nagy teret ad annak, hogy a helyi termelők bejussanak a piacra és a polcokra, és megjelenjenek. Igazából nem is az a lényeg, hogy kicsi, közepes, nagy, hanem az, hogy helyi termelő legyen. Tehát, hogy helyből jöjjön az a termék, ismerjem, hogy ki van mögötte, tudjam, hogy hogyan készül. Magyarországon azért inkább a kis és közepes gazdálkodókra koncentrálunk ennek a rövid élelmiszerláncok a területén.
Ugye alapvetően a Kislépték Egyesület tűzte először zászlajára azt, hogy megpróbálja megvalósítani ezt. Andrea, mik voltak a legnagyobb gátak vagy a buktatók, ami miatt ez ez azért, ha valljuk be őszintén, soha nem ment olyan simán.
Hát maga az Egyesület nagyon régóta dolgozik ugye a kis szereplőkért, legyen ez termelő vagy családi vállalkozás, és mindig is egy döntéshozók és termelők közötti érdekképviseletet láttunk el, ami főképp a jogszabályi környezetre fókuszált. Az elmúlt 5 évben is nagyon sok olyan jogszabály módosult, ami könnyítette már a kistermelői élelmiszer előállítást, most legújabban az őstermelői adózáshoz jöttek a kiegészítő tevékenységek, amiből már az következik, hogy a termelőnek nem csak a krumpliból kell megélni, vagy lehet megélni, hanem már az agroturisztika is bejöhet a megélhetési portfóliójába. Tehát, hogy ezek az érdekképviseleti munkák kellettek és kellenek továbbra is ahhoz, hogy ez a terület sikeressé váljon.
Akkor azt kérdezem, hogy mivel küzdenek azok a kis és középtermelők, akik egyébként szeretnének ebben a láncban aktívan részt venni, de valami nehézség mindig adódik. Mik azok a legnagyobb nehézségek, amikkel ők küzdenek?
Hát, hogyha továbbra is nálam van a szó, akkor továbbra is elmondom, hogy például a rendezvényen is volt egy segítő hatóság díjátadásunk, amit pont azért hoztunk létre, mert egy termelő önmagában nagyon jól tud termelni, vagy élelmiszert előállítani, de nem marketing szakember, leginkább nem jogász, leginkább nem higiéniai szakember, és nagyon nagy szüksége van azokra a szakemberekre, akiknek ezt az egész tudás buborékot elmondják neki ott helyben, és nem kell neki az idejének a 60-70%-át abban tölteni, hogy jogszabályokat bogarász és próbál megértelmezni. Tehát, hogy ezek az ismerethiányok, könnyen, gyorsan megérthető, egyértelmű ismeretek, ezek biztos, hogy nagy gátjai voltak a kistermelőknek a munkájában, és ebben próbálunk mi magunk is segíteni.
Ez az információs csatorna külföldön hogyan működik, Katalin?
Ott is igazából hábok vannak, mint ahogy mi ebbe a projektbe létrehoztuk. Ez azt jelenti, hogy ilyen tudásátadás központ. Ezt különböző szervezetek látják el, mondjuk Agrárkamara vagy civil szervezetek, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy a rövid élelmiszerláncban megjelenő termelőknek segítsenek, hiszen nekik speciális igényeik vannak. Ugye speciális jogszabályok vonatkoznak rájuk minden egyes országban. És ez a nehézség, mert ahogy Andrea is mondta, hogy ezeket a specialitásokat nagyon kevesen ismerik, és ebben kell nekik a segítség, illetve ami még külföldön nagyon jól működik, kisebb logisztikai és marketing vállalkozások jönnek létre, akik kifejezetten a helyi termék helyben történő marketingét és értékesítését oldják meg.
Akkor most teszem föl azt az alapkérdést, amit az elején kellett volna föltenem. Mi a definíciója a rövid élelmezés ellátási láncnak?
Hát továbbra is, amit az elején elmondtunk, ugye, hogy a rövid élelmiszer...
Mennyire rövid? Mit jelent?
Oh. Igen, mit jelent? Nagyon rövid a távolság, mert amikor... Nézzünk példát, igen. Például amikor kimegyünk egy termelői piacra, az egy közvetlen értékesítés. De amikor azt mondom, hogy én interneten vásárolok, ami most a COVID miatt rettenetesen felfejlődött Magyarországon is, egy internetes vásárlás, amikor tudom, hogy az interneten vásárolható termék mögött ki a termelő, mert ott van mögötte az arca, a fotója, ott van a neve, azt is rövid élelmiszerláncnak nevezhetem. Ilyenek most már, tehát a menzának is van, a közétkeztetésnek is van rövid élelmiszerlánca, amikor közvetlenül a termelő viheti be a főzőkonyhába a termékét. Ugye itt is csak egy köztes szereplő van, a fogyasztó, illetve a termelő között.
Andrea, ennek itt Magyarországon egyébként van ilyen kilométerbe határoltság, amit 50-60 kilométerben lehetne meghatározni, vagy ezek most már tova tűntek?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális kérdés. Magának a fogalomnak egyébként unióban nincs meghatározva, hogy hány kilométer, hanem azt mondja ki a fogalom, hogy szoros földrajzi és szoros társadalmi kapcsolatnak kell lenni a szereplők között. Magyarországon, ha ezt jogszabályra ültetjük, akkor a kistermelői rendelet például megszabott 40 kilométert, illetve a megyehatárt, illetve Budapestre bárhonnan vihető föl termék, de ez most májusban például módosult nagyon kedvezően, és megszűntek a legtöbb esetben a 40 kilométeres és megye határ korlátok. Viszont egy vállalkozás, aki nem a kistermelői rendelet hatája alatt működött, annak nem volt eddig sem kilométer korlát, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nincs, hanem a Magyarország amúgy is egy pici ország.
Így van, pont ezt akartam mondani.
De ez a szoros földrajz és szoros társadalmi kapcsolat, ez a hangsúlyos.
Igen, mert azért az jutott eszembe, hogy például most ebben az időszakban vegyük az epret, ugye Somogy nagy epertermelő, hát a somogyi epernek az ország minden pontján, piacán ott lehetne lennie, és ebben a lokalitásban, vagy Magyarország azért, mert ekkora, mondjuk a logisztika szempontjából egy picit talán könnyebb, mint mondjuk, vegyük a francia példát, amikor Bretagne-ból egy sajt mondjuk Beaujolais-ba elmegy, és borral cserél helyet, tehát ugyanúgy ott is megvannak a társadalmi és a nemzeti összetartó erők, mint amik itt Magyarországon. Ez a jogszabály egyébként nagyon változtatás, nagyon sokat lendíthet azon, hogy valóban meginduljon egyfajta pezsgés. Andrea?
Igen, pont ezért nagyon-nagyon régóta, talán 2012 óta mondjuk azt, hogy például a békési dinnye az Békésen van, és a Bakonyban nincs. Folyamatosan bővülnek a földrajzi árujelzős termékek. Az uniós szinten ezeknek a piaca már ilyen 60%-os arányt is képvisel. Nálunk alig-alig találunk, és főleg mondjuk inkább a borszektorban találunk földrajzi árujelzőt, de ezek pontosan ezeket a társadalmi kapcsolatokat, összetartozásokat és identitást hivatottak összekovácsolni, és igen, kell, hogy ezek fellendüljenek, már csak akár az említett közétkeztetési rendelet miatt is.
Ugye Magyarországon, amikor az élelmezésről beszélünk, és a kistermelőkről, akkor nagyon régóta azt a problémát is szoktuk feszegetni, hogy akkor, amikor valaki egy produktumot előállít, aztán az nagy kedveltséggel bír, és elkezdenek tőle vásárolni, akkor különféle határok vagy falakba tudnak ütközni, vagy azért, mert például nem tud annyit termelni, vagy azért például, mert nem tudja úgy szállítani, ahogy szeretnék, és általában ezek mindig megakasztják ezt a folyamatot. Ez mennyire jellemző most még Magyarországon, Andrea?
Azt kell mondjam, hogy még jellemző, de egyre többen vannak azok a kistermelők és kisvállalkozások, akik már úgymond a multi szektorból lépnek vissza, nem vissza, előre ebbe a helyi termék előállítási szektorba. Ők már mindazzal a kompetenciával rendelkeznek, ami ennek a tovább lépéséhez kell, de azért ez a probléma még most is adott.
Katalin, a külföldi példákból adódóan a multi és azok a kistermelők vagy középtermelők azok egymásra találták, tehát segítik is úgy egymás, hogy mondjuk egy kis és középtermelő egyből beviheti a multiba a termékét, és akkor ott ők szórják szét?
Ilyen szinten is, igen, így is segítik egymást, ez is felelhető, illetve ami nagyon izgalmas volt például a baszkföldi sajtosok mondták azt, hogy nagyon fontos, hogy legyenek nagy sajttermelők és kicsi sajttermelők, hiszen a nagy sajttermelők fogják tudni azt végigvinni, hogy egy sajt eredetvédettséget kapjon, mert az összefogás kell, rengeteg pénz kell, finanszírozás kell, és azzal, hogy ugyanaz a sajt védetté válik egy nagy multiláncba, azzal a kicsi is be tud lépni, és azt a védettséget később tudja élvezni és használni a saját termékeinél. Tehát ez a szinergia, ez több szinten meg tud jelenni gyakorlatilag a rövid élelmiszerláncban. És ez nálunk is így lehetne, és a konferencián el is hangzott, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy mind a kicsi, mind a nagy ebből a szempontból együtt működjön, hogy jobban ismertek legyenek a magyar termékek, helyi termékek.
Voltak-e ennek a konferenciának konklúziói, azaz sikerült-e, vagy tudtatok-e megállapodni olyan következő lépésekben, amik egyébként ezt az egészet majd jobbá tudják tenni? Katalin?
Igen. Az egyik legizgalmasabb dolog az volt, hogy hogyan lehet a fogyasztóknak a tudatosságát növelni, hiszen még mindig ebben vagyunk elmaradva leginkább a nyugati országokhoz képest. Még mindig nem tudjuk, hogy mit veszünk le a polcról. Információ hiány van, és ebben kell segíteni a fogyasztókat, hogy jól tudjanak választani, legyen választási lehetőség, legyen náluk információ, és ez a mi feladatunk, mint szervezők, segítők, mint egyesület, mint a sok-sok egyesület, akik részt vettek a konferencián. Ez az egyik nagy konklúzió, amiben a jövőben szeretnénk együttműködni. Szintén tudásátadásban az, hogy a termelők kapjanak segítséget abban, hogy hogyan tudnak termelni, okosan termelni, hogyan tudnak innovációkat használni a saját kicsi szintjükön. Ez is úgy gondolom, hogy egy hatalmas feladatunk lesz, és a résztvevők ebben szívesen vállalnak szerepet. És a harmadik nagyon izgalmas dolog, ami előjött, ez a gasztronómia erőteljesebb bekapcsolása. A konferencián részt vett a Stílusos Vidéki Éttermiség, és elmondták, hogy az éttermek nagyon szeretnének helyi terméket használni. De amint te is mondtad, hogy sajnos ugye a helyi termék elérhetősége az nehézkes.
És a konzekvens minőség.
És a minőség is folyamatosan változó, és ebből adódóan szükség van arra, hogy fogjuk a termelők kezét, hogy folyamatosan tudjanak minőséget és mennyiséget szolgálni. Ez egy nagyon nagy feladat a jövőben.
Én azt gondolom, hogy az első kapavágás megtörtént, hiszen az első expo megvalósult, sajnos a beszélgetésünk végére értünk, de még egy számadatot hadd mondjak, és ebből is látszik, hogy milyen nagyon fontos feladatotok van. Egy 2 évvel ezelőtti felmérés szerint talán javult a helyzet, a tudatos vásárlók, tehát a vásárló 14%-a fordítja meg és olvassa el a kisbetűt a terméken. És ez irgalmatlanul kis szám. És ez a fajta nevelés, ez a fajta tudatos vásárlóvá válás egyre erősebb lesz, akkor már majd azt gondolom, hogy ezek a Rel Expo-k, a következők is majd szép eredményekről fognak tudni beszámolni. Köszönöm szépen, Kujáni Katalin és Szabadkai Andrea voltak a vendégem. Sok sikert mindannyiunknak!
Köszönjük!
Szervusztok!
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Pálos Resort újabb nemzetközi elismerése mellett arról is beszélgetünk, hogy milyen ital is a Zala jóságos törkölyleve. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.